Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit a 2/2025. február 13-i határozattal létrehozott bizottság, az a Budapest brand és jogelődjeit, valamint a reklámszerződéseket vizsgáló bizottság ülésén. Köszöntöm a bizottság tagjait, főigazgató urat, főjegyző képviseletében jelenlevő munkatársakat, a főpolgármesteri hivatal munkatársait és a jelenlevő vendégeinket, valamint azokat is, akik az élő közvetítésen keresztül figyelik a munkánkat. Ezennel megnyitom a 2/2025. február 13-i határozattal létrehozott bizottság 2025. március 6-i ülését. Kérem, mindenki jelentkezzen be, aki még nem jelentkezett be a gépébe. A bizottsági ülésről szó szerinti hanganyag, leírat, illetve videó és képfelvétel készül, valamint a nyílt ülés teljes időtartam alatt élőben is közvetítjük. Kérek szépen mindenkit, hogy majd a jelenléti ívet írja alá. És még egy szolgálati közlemény, hogy továbbra is kapunk leveleket a vizsgálat tárgyával kapcsolatban, főleg az én e-mail címemre. Itt szeretnék mindenkit megkérni, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van a bizottság munkájával kapcsolatban, akkor a vizsgálóbizottság 2025@budapest.hu e-mail címre várjuk a kérdéseket. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Még annyit szeretnék elmondani, hogy az első napi rendi pont előadója Kis Ambrus főigazgató úr jelezte, hogy 10 órakor távozni akár, mert egy másik megbeszélése van, ezért szeretném, hogyha rögtön átérnénk a napi rend elfogadására. Sok bejelenteni valóm van nekem is, de gondolom a tagoknak is, ezeket majd az adott napi rendi pontnál tegyük meg, pont azért, hogy ne húzzuk az időt. Jó, meghívó mindenkinek kézbesítésre került. Egy módosító javaslat van a második napi rendi ponthoz, ezt ki is osztottuk, de meg is kapták a bizottsági tagok is, online is megtekinthető, valamint a melléklet is feltöltésre került a harmadik napi rendi ponti javaslathoz, és így akkor a meghívóban foglaltak alapján elsőként a napirenddel kapcsolatos javaslatról döntünk. Az eredeti napirendhez képest van-e valakinek módosítási javaslata? Nincs kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Köszönöm, akkor indíthatjuk is a szavazást. Megvárjuk még a Tenneker Dánielt, és akkor indíthatjuk is a szavazást. Köszönöm, 9 igennel elfogadta a bizottság a napirendjét. Első napirendi pont, tájékoztató Budapest Nonprofit ZRT költségvetési helyzetéről, tájékoztatót Kis Ambrus főigazgató úr tartja. Parancsoljon!
Elnök úr, megkaptam a meghívást, eleget teszek nyilván ennek a kötelezettségemnek. Azt nagyon megköszönöm, hogyha az egy órát tudjuk tartani, mert a budapesti rendőrfőkapitánnyal tartjuk a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülését, tehát emiatt nekem tényleg muszáj elmennem, nem akarom megvárakoztatni a rendőrfőkapitány urat. Azért miatt még belekezdenék, hadd mondjam el, hogy nekem azért van egy speciális személyes viszonyom ezekhez a magukat vizsgáló bizottságoknak nevező eseti bizottságokkal. Visszaemlékszem, 2022 elején utoljára egy ilyen bizottság elé kaptam meghívást Láng Zsolt elnöktől, ez a Városháza elnemadását vizsgáló bizottság volt, úgyhogy majd a emlékirataimban az a két meghívó, Láng Zsolt és az önni egymás mellé fognak tudni kerülni. Nem tudom, hogy kinek jobb ez a dolog, de azért azt szeretném elmondani, hogy ez egy kicsit sem vicces dolgok, hogyha ezt nem jól végzi ezt a munkát a bizottság. Azért az legutóbbi, ahol megjelölt, jelentem, az biztosan különbözött a mostanitól, meg azt megelőzte előtte 3 héttel egy politikai showműsor, ami házkutatásban végződött. Ez most szerintem nem történt meg, és nem is gondolom, hogy elnök úr ilyet tudna intézni, meg nem is hiszem, hogy szándéka lenne. De amikor a sajtó ezt úgy apostrofálja, hogy itt korrupciós ügyeket vizsgálnak önök, akkor higgyék el, azért ennek nincsen olyan vicces hangja, még akkor is, hogyha néhány most itt el is nevetgéltek az előbb ezen. De belevágva a dologba, arra ragadnám meg az alkalmat, hogy egy kicsit akkor adjak tájékoztatást is, hogyha jól tudom, ha megkapták a bizottság tagjai, hiszen nagyon ezeken a, bár nagyok a tévékjelzők, de azért nagyon nem látszik rajta a prezentáció. Én arra próbáltam törekedni, hogy egy kicsit bemutassam, hogy hogy is működik ez a Budapest brand, mert illetve vagy azok a közgyűlési döntések, amiben ebbe a ciklusba születtek, az mit vonnak magukkal, mert nem biztos, hogy ez mindenki számára teljesen világos volt. Van néhány alapvetés, ezek nyilván önök ismerik, de azért szedjük össze. Egyrészt ugye ez a cég, ez jogelődökből jött létre 2020. november 1-én, és 2020. decemberében fogadta el a közgyűlés, akkor egyébként veszélyhelyzet, illetve a COVID miatti humán vészhelyzet volt, és ezért a frakciókkal vagy egyeztetés követően a főpolgármester saját hatáskörbe az a közszolgáltatási keretszerződést, amely 2020 és 2025 között biztosítja a közszolgálati feladatok finanszírozásának a lehetőségét. Ugye azért kell egy közszolgáltatási keretszerződés, mert nem minden bevétele van a fővárosi cégeknél feltétlenül a költségvetés által finanszírozva, hiszen van egy részére lehetősége az, hogy saját bevételt termeljen. A közszolgáltatási keretszerződésen keresztül tud úgynevezett in-house szerződést kötni a fővárosi önkormányzat, mint egyébként minden önkormányzat a saját cégével. Ez azért fontos, mert egyébként az az abszurd helyzet állhatna elő, hogyha ilyen nincsen, hogy közbeszerzést kell kiírni az adott feladat ellátására. Most nagyon lehet, egy kicsit hülyeséget mondok, de egyébként ad abszurdum lehetséges lenne. Ha nem közszolgáltatási szerződésen keresztül finanszíroznánk például a BKK-t, akkor közbeszerzést kellene kiírni arra, hogy ellássa ezt a feladatot valaki, amire pályázhat a BKK, meg pályázhat más is. Azt kinyeri meg, az egy közbeszerzés eredménye. Ezért találta ki a jogalkotó azt a közbeszerzési törvény keretében, hogy legyen arra lehetőség, hogy saját 100%-os tulajdonú céggel megfelelő módon szabályozott keretrendszerben lehessen finanszírozást kötni, és akkor ez egy in-house szerződés. Azért fontos, hogy ezt hogy nézzük, mert ilyenkor nem konkrét megrendelést ad le a tulajdonos a közszolgáltatás keretében, tehát nem azt mondja meg, hogy rendezzél egy fesztivált, akik ezen lépnek fel, ilyen hangosítás legyen, és ilyen mikrofon, mert ugye ez ebben az esetben már túlmenne azon a keretszerződés és a közszolgáltatási szerződés jellegen, amire hivatott a dolog. Tehát, hogyha valaki megnézi, és elhoztam magammal egy éves finanszírozási megállapodást, ezt érdemes, bár biztos bekérte a bizottság, vagy letöltötték önszorgalomból is a tagok, ez ugye tartalmazza az éves keretszerződésnek egy nagyon rövid pénzügyi ütemezését, majd tartalmaz egy szakmai programtervet, majd különböző nyilatkozatokat. És ez a szakmai programtervet kell megvalósítani az éves közszolgszerződés alapján az adott cégnek, jelen esetben a Budapest Brandnek, amiről beszámolót kell benyújtania, évente két alkalommal, és évente egy alkalommal ezt a beszámolót a közgyűlésnek el kell fogadnia, és ez alapján el kell számolni a feleknek egymásra, hiszen ad abszurdum történhet olyan is, hogy alulkompenzáció vagy túlkompenzáció történik egy feladatellátás esetén. Nyilván a Brand ez nem ilyen fajta műfaj, de hogyha majd esetleg megjön a kedvük, és más eseti vizsgálóbizottságokat is tartanak, és ilyeneket néznek, akkor láthatják, hogy mondjuk a közút esetében lehet, hogy túlkompenzáció történt az adott évre, ilyenkor visszafizetési kötelezettség történik, vagy a BKK esetében alulkompenzáció történik, akkor azt a tulajdonosnak elvileg be kéne többletként fizetni a rendszerbe, annak érdekében, hogy kifizetésre kerüljön az a közszolgáltatás, amit ellátnak. A Brandnek a bevételei nagyon leegyszerűsítem, akkor négy módon tudnak összeállni. Az egyik az a saját árbevétel, ebből a legnagyobb az tulajdonképpen a Budapest kártyás, tulajdonképpen kizárólagos. A második ez a fővárosi támogatás, ez a közszolgáltatás közfeladatellátás keretében. A harmadik, elindultunk abba az irányba, hogy EU-s forrásokból megvalósuló projekteknél vagy mint támogatott, mint konzorciumi tag, vagy egyébként tulajdonképpen ilyen piaci árbevételként, de in-house szerződésekben kommunikációs megvalósítóként lép fel, és a negyedik az nyilván a kisebb, az a pénzügyi műveletek bevételei. Ugye az előbb említettem, hogy a közszolgáltatási és közfeladatellátási keretszerződése a Brandnek az 20 decemberébe került elfogadásra, és 21 januárjától lépett életbe, és 25 december 31-ig van életben. Ebben nagyon sok feladat van ebben a közfeladatellátási szerződésben. Ugye ezek fontos, hogy mindig olyan feladatot lehet adni egy cég számára, ami levezethető az önkormányzati törvényből és az SMS-ből, hogy ez önkormányzati feladat. Ugye a közfeladat lehet kötelezően ellátandó és önkéntes. Nyilván a kötelezőt az törvény rögzíti, az önkéntest pedig SMS-ben kell felvenni ezt a közfeladatot a fővárosnak. Én most nem megyek végig azon, hiszen a pont ellene mondanék annak, hogy kértem, hogy az időt spóroljunk, de hogy néhány szó szavakban, tehát kultúrális feladatai vannak, turisztikai feladatokat lát el, kultúrális feladatokon belül ugye rendezvényszervezés, közművelődési feladat, és kulturális értékteremtési részfeladatok, a turisztika esetében pedig a desztinációmenedzselés, a egyéb idegenforgalmi tevékenységgel összefüggő tájékoztatási feladatok, mit kell ez alatt érteni, például azokat a barna táblákat, amiket a városban láttunk, azokat elvileg a brandnek kell üzemeltetnie, illetve a Budapest kártya, aminek ugye az értékesítéséből érdemű bevétele van. És itt egy kicsit álljunk meg, mert ez a bevételek alakulására csináltunk egy ábrát. Ugye a kék jelzi azt, ami a cég teljes bevétele, és a narancsárga vonal pedig azt jelzi, amiből az önkormányzati támogatás jön ki. Ugye jól látszik, hogy a kettő között azért van egy gap, ez tulajdonképpen a Budapest kártyából származó bevétel, ami nyilvánvalóan egy nyereséges üzletága a brandnek, hiszen egyébként miért csinálnánk különben, aminek a nyeressége visszafordítható közfeladatainak az ellátására, már csak azért is, mert hogyha a brandben, mint non-profit ZRT-ben termelődik profit, ugye ezt nem vonhatja el a tulajdonos, hiszen azért non-profit, ezért ott eredménytartalékként ott marad, ezt az eredménytartalékot nyilván a tulajdonos iránymutatási alapján használhatja fel. Egyébként valóságban most ugye ez történik, de akkor erről majd egy pár mondatot. Jól látszik, hogy amikor helyreállt a Covid után a világrendje, akkor megindult a Budapest kártya, tehát ha valaki megnézi 21-22-t, akkor nem azért volt egy ilyen emelkedés, vagy egy nagyon tompa emelkedés a két évben az árbevételben, mert hogy ne tudta volna Budapest kártyát értékesíteni a brand, hanem hát nem volt kinek az éppen a idegenforgalom leállása miatt. Ugye ezért is volt abban az időszakban, hogy ha arányaiban nézzük, akkor sokkal nagyobb volt a fővárosi támogatás, mint amennyi a Budapest kártya vagy egyéb bevételéből származott a cégnek. Ugye ebből a szempontban nyilván 2023 volt a csúcs, ez ugye a Budapest 150 éves évfordulóját a rendezéséhez kapott több pénzt a brand a fővárostól, és onnantól kezdve ugye csökken ennek a mérték, ugye jelen tudásunk szerint 2025-ben ugye ez az összeg nulla. Ugye 2024-ben ez 844 millió forint, és ezt megelőzően ugye a 150-es forduló kapcsán közfeladat ellátás keretében adtunk 1,8 milliárd forintot. Ugye az azt is, és hogy miért nulla? És miért nem stimmelnek az előterjesztésben lévő számok, amit alapján létrehozták ezt az eseti bizottságot a valósággal? Mert amikor a közgyűlés 2024. december 18-án a költségvetést elfogadta, és ott kimódosította a 2025-ös eredetileg javasolt összeget, akkor ugye vagy tudta, vagy nem tudta, nem vagyunk benne biztos, ő tulajdonképpen azt a finanszírozási megállapodást módosította le, ami 2024 évre vonatkozik. Ha megnézik a 2024 éves, egyébként ezt meg tudják keresni, ez a 216/2024 február 18-ai közgyűlési döntés, február 28-ai közgyűlési döntés, és ennek a második oldalát fellapozzák, akkor látják, hogy a 2024 évre, amikor megbíztuk közfeladat ellátással a Budapest brandet, akkor azt mondtuk neki, hogy a főváros költségvetési helyzetéből adódóan ezt úgy tudjuk kifizetni, hogy 2024 tárgyévben adunk ehhez neki 844.148.632 forintot, és 2025. januárjában adunk neki a 24-es feladatének a már ellátott társadalom 475.804.368 forintot. Ugye miért lehet ezt megcsinálni, és akkor itt bonyolódik a történetünk, mert a fővárosi önkormányzat az AHT és az AMR hatály alatt van, a Budapestben, mint cég, pedig a számviteli törvény hatály alatt van. Ha én fővárosi önkormányzatként tárgyébe fizetek ki pénzt, tök mindegy, hogy ezt, annak a teljesítése mikor történik meg, én tárgyévi költségvetésbe tudom azt tervezni. Egy cég megteheti azt, hogy megcsinál egy feladata ellátást, teljesítést T-1 évben, jelen esetben ugye 2024-ben, de ha a számviteli belső szabályai ezt megengedik, akkor 2025. január 31-ig az ezért megkapott pénzt, az be tudja könyvelni eredmény oldalon a 2024-es mérlegébe. Ezért volt az kitalálva, hogy úgy tudjuk megcsinálni a finanszírozást a költségvetési helyzetből adódóan, hogy az utolsó finanszírozási részletet azt még egyébként eredmény szempontból 24-re, de egyébként költségvetési szempontból 25 évre finanszírozunk. Amikor azt a döntést hozta a közgyűlés, hogy lehúzza a 475 millió forintot, akkor ezzel nem a 2025-ös feladatát húzta le a Brennnek valójában, hanem azt a helyzetet állította elő, valószínűleg nem teljes tudatában ennek, hogy 2024-ben veszteséges lesz a Budapest Brand. Ezt majd megmutatom eredménytartalékban, a cég elbírja, nem omlik össze, csak ugye ez egy olyan döntés volt a közgyűlés tagjai részéről, amiben egy jelentős veszteségbe vitték be a céget. Racionális döntés is lehet, mert mondhatja azt a tulajdonos, hogy az eredménytartalékot használja fel a cég, nem kíván erre költeni, hanem fontosabb a állatvédelmi központ, tök mindegy, most nem is akarom felsorolni, hogy mire lett elköltve, tehát nem jogtalan döntés volt ez, csak nem biztos, hogy ennek ott kellő tudatában volt mindenki, amikor ezt a döntést meghozta. Egy rövid ábra arról, hogy a kiadások és a személyi költségeknek az alakulása, én most ebben nagyon nem szeretnék belemenni, nyilván ezt menet közben is meg tudják nézni önök. Ami fontos, és tudom, hogy a vizsgáló eseti bizottságok azok mindig egy kicsit a múltat szeretnék, de hogy hadd adjak önöknek egy javaslatot, hogy érdemes lenne azon is gondolkodni. Mert ugye most előállt egy helyzet a Budapest Brand kapcsán, amikor azt tudjuk, hogy mi van most, de hogy milyen irányba menjen tovább a cég működése, azért ahhoz kellene valamilyen fajta közös gondolkodás, amit csak a közgyűlés tud megszabni. És most én hadd vegyem ki ebből a képből azt, hogy konkrétan mit csinálnak. De hogy miből? Azt azért ki kéne találni, mert ugye most az a helyzet állt elő, és itt nézzék meg, hogy ez a cég 2021-22-23, azért nem érdemes a 20-at nézni, mert ugye akkor ott két hónap olyan működött, tehát ez a 4,2 milliós veszteség volt neki, ez két hónapos működésben így tudtuk beállítani valószínűleg az utolsó pillanatban. Tehát 21-22-23 ez a cég stabil adózott eredményt hozott. És 24-ben történt ugye ezzel, hogy kiszavazásra került ez a pénz, ezzel egy masszív 473 milliós, kerekítve 474 milliós veszteségbe fordult át. És most az üzleti terv tervezésének a szakaszába nem látok olyan forgatókönyvet, amiben fővárosi közfeladat támogatás nélkül ez a cég ne lenne veszteséges. 2025-ben is. Ez ugye ez magából következik, tehát ami döntések megszülettek, az húzza magával. És azt sem mondom, hogy ez a veszteség, ha csak így lecsupaszítva hagyjuk a brandet, mindenféle fővárosi támogatás nélkül, tulajdonképpen csak a Budapest kártyával, hogy ezt ne lehetne 26-ra egy plusz nullába átfordítani. Hiszen most ugye jelentős személyi létszámleépítési költségek vannak benne a rendszerben, tehát most kezdte el magát összehúzni egy olyanra a cég, olyan méretre, olyan finanszírozási szerkezetre, ami ebből a mostani finanszírozásból következik. Csak azon akarom felhívni a figyelmet, ugye 24-en nem tudunk már mit csinálni, tehát ezt el lehet könyvelni mínusz 474 milliós veszteséggel, ezt tárgyalni fogja a beszámoló kapcsán májusban a közgyűlés, ez nem tud mit csinálni, ezt a döntést már meghozta ebből, ez már is nem lehet reparálni, tehát nem is érdemes ezen gondolkozni. A 25 ebből a szempontból az érdekes, hogy a 25-ben két út van ebben a történetben, az egyik, hogy finanszírozás nélkül hagyjuk a brandet, és azt mondjuk neki, hogy tulajdonképpen a Budapest kártyát tudja ellátni. De ebből is a létszámleépítések és az összes zsugorodás fázisa miatt 168 milliós vesztesége fog előállni idén. Még egyszer mondom, ez 26-ra, ezt most azt látom, ez kinőhető probléma, de ez 25-re ez biztosan ez van. Vagy a főváros akar közfeladatellátási szerződésben finanszírozást nyújtani neki, amiből ezt a veszteséget tudja pótolni. Nem veszteségfinanszírozásra ad neki pénzt, feladatra, amiből lehet tudja látni ezeket a feladatokat is, valamelyest ki tudja nőni magát. Ez azért fontos kérdés még egyszer, mert nem mindegy ebből a szempontból, hogy milyen üzleti tervet fogad el a város áprilisban, vagy május áprilisban inkább az üzleti tervben, akkor hoznánk. Hát, vagy nyilván van olyan opció, hogy végig kell gondolni, hogy a Budapest brand az nem így ebbe a formába folytatja a tevékenységét, hanem az egyetlen, most nagyon lecsupaszítva megmaradt közfeladatát, a Budapest kártyát viszi magával valamilyen fővárosi cégbe, valamilyen összeolvadásra. De, és ezt érdemes megállni, hogy nekünk mi volt a fejünkben, amikor a brand pozícióját folyamatosan kerestük, illetve plusz feladatokat próbáltunk neki adni. De egyrészt a Budapest brand jelenleg van olyan Európai Uniós közvetlen finanszírozási projekt, amiben konzorciumi tag, ez az úgynevezett AHA Buildings projekt, ez egy lakhatási program, amiben lakhatási irodától kezdve adósságrendezési szolgálaton át egy volt iskolaépület átalakítása, lakhásfunkcióvá és bekapcsolása a budapesti lakhatási rendszerbe a lakásügynökségen keresztül, ebben egy konzorciumi partner. És konzorciumi partnerként ugye nyilván támogatott, tehát neki abban azért van feladata, ugye semmiben nem mehet el a Budapestben, mert akkor ebben az esetben nem tudja végrehajtani ezt a támogatást. És ezen túlmenően még volt egy, amin gondolkoztunk, hogy több uniós projekt kapcsán ott van a kötelező kommunikációs feladat, amit el kell végeznie a támogatottnak. Ugye ebben volt korábban egy gondolkodás, hogy ezt szuper centralizálja a kormányzat, és a talán nemzeti kommunikációs hivatal, de lehet, hogy most már nem így hívják, hanem már annak is van egy jogutódja, keretében minden ilyen kommunikációs feladatot ellátnak. Nyilván egy idő után az ambíció elfogyott, meg végrehajtatatlan volt, ezért visszalökték a kedvezményezetekre, hogy ők lássák el ezeket a kötelező kommunikációs feladatokat. És itt két út volt előttünk. Az egyik út az, hogy akkor ezt közbeszerzésekben meghirdetjük ezeket, és akkor jönnek rá vállalkozók, akik megnyerik és megcsinálják így vagy úgy a feladatot, és elszámolnak róla, vagy akkor nekünk racionálisabb, hogyha van egy olyan saját cégünk, ami in-house keretében el tudja látni ezeket a feladatokat. Egyébként erre fölkészítettük a szükséges, hát nem engedélynek hívják ezeket, de ahhoz, hogy in-house-ban szerződni lehessen, és az elszámoltól legyen az EU felé, ezekhez a szükséges adózási vizsgálatokat elvégeztettük a céggel. És lát is el jelen pillanatban is ilyen in-house kommunikációs feladatokat, amely azért racionális gazdasági értelemben, mert hogy akkor az a munkavállaló, aki munkaidejének egy részében ezt látja el, akkor ennek a bérköltségét nem kell nekem kifizetnem már közfeladatellátásba, vagy nem terheli a Budapest kártyának a nyerességét, hanem ezt az EU-s projekt terhére el tudom számolni, abból ki tudom számára fizetni. Ugye ezek a feladatokat most még ellátja, hiszen még ezt bevállalták szerződésszerűen. Nyilván ezekkel is kezdeni kell ezzel a gondolkodásban valamit, hogy mit csinálunk ezekkel a feladatokkal. Még egyszer mondom, van az az út, szerintem nem racionális, hogy azt mondjuk, hogy ezt kiöntjük ezeket a pénzeket a piacra, és nyeri, aki nyeri. Azért Magyarországon viszonylag centralizált a kommunikációs európai uniós költési piac, tehát nem kell nagy beleérző képesség, hogy kik fogják ezeket megnyerni. Lehet ilyen döntés hozni a közgyűlésnek. Mi nem ezen az úton akartunk elindulni. Nem mondom, hogy ki tudtuk ezt teljesíteni, ezt a önmagában teljes mértékben ezt a rendes feladatút, új feladatot küldetés, de talán jobb, mint hogyha ezt elvégeztetnénk piaci szereplőkkel. És még egy árbát hoztam, ez az eredménytartalék. Ugye erről beszéltem az előbb, önök között van olyan, aki, vagy vannak olyanok, akik nyilván ismerik a számítál AHT világát, tehát ennek tényleg unalmas, de azért be akartam mutatni, hogy ugye eredménytartaléka van ennek a cégnek. Még egyszer mondom, eredménytartalékot elvonni nem tudok, nem osztalékként nem vehetem ki. Tehát ezt azt tudom neki mondani, ezt az eredménytartalékot használja fel azokra a feladatokra, aminek erre funkciója van. Ez az eredménytartaléka a cégnek, látják, 2023-ban felfutott, és 2024 évre vonatkozóan, vagy 2025 évre vonatkozóan az olyan terv az 304 millió. Ez mondom terv, tehát üzleti tervet nem fogadott el a közgyűlés, ez mindenki úgy tekintse, hogy ezt, mi most ezt látjuk, ennél jobb nagyon nem tud kijönni. Tehát eredménytartalék szempontjából a tavalyi dönt, vagy a, igen, tavaly decemberi döntést elbírja a cég. Eredménytartalék szempontjából és cash alapon azt a döntést is elbírja a cég, hogy idén nem ad neki semmilyen pénzt sem a fővárosi önkormányzat. De azért az eredménytartaléka elfogy ennek a cégnek, tehát önmagában ezért kell visszarántani ahhoz, hogy 26-ban, akkor csak a lecsupaszított feladatokat lássa el, hogyha nem kívánjuk őt finanszírozni semmilyen módon se. És feltetik azt a kérdést, hogyha a költségvetésben most nincsen bent pénz arra, hogy finanszírozzuk a brandet, akkor ugyan már miből lehetne opcionálisan egyáltalán. Nyilván erre azt tudom mondani, hogy mint nagyon óvom és védem minden tartalékunkat, ezért idei pénz biztos én nem látok erre, vagy nem. Nagyon nehezen lehetne megerőszakolni ebbe, hogy ebben most idei pénzt rakjunk bele, de azt meg lehet csinálni, hogy 26 januári kifizetéssel 25-ös feladatok ellátására biztosít számára közfeladat ellátáson keresztül pénzt a fővárosi közgyűlés. Ebben az esetben potenciálisan vissza lehet rántani a negatívból idén plusz nullára, és nyilván nem az eredménytartalékát zabálja tovább, de még egyszer mondom, lehet ezt a másik utat is választani, a cég jelen tudásunk szerint elbírja ezt cash flow és eredménytartalék alapon, tehát ez extra beavatkozást nem igényelne. Nagyon-nagyon röviden próbáltam összefoglalni, hogy hogy néz is ki most a helyzet, milyen dilemma van szerintem ezzel kapcsolatban, tehát mivel is érdemes szerintem foglalkozni ennek az eseti bizottságnak, hiszen nyilván akkor van értelme egy ilyennek, hogyha jövőképet is ad, és nem pedig vizsgálja. Ugye itt annyi az időnyomás, hogyha jól tudom, a maga a vizsgálóbizottság menetrendje az május. Itt azért a döntéseket üzleti tervre vonatkozóan és beszámolóval kapcsolatban április-májusra meg kell hozni a közgyűlésnek, ami persze a kettő elválasztható egymástól vita szempontjából, de azért ez mindenképpen nehezíti azt, hogy olyan javaslatot tudjunk letenni, ami a közgyűlés és ennek a bizottságnak is a gondolati akaratát képezi. Úgyhogy röviden ennyi, és nyilván most még van egy fél óra, én nagyon szívesen állok rendelkezésre kérdésekkel.
Köszönöm szépen, csak néhány pontosítást azért tennék. A Városháza eladását, nem eladását vizsgáló bizottság elnök, ez Kovács Péter lett a végén, nem Láng Zsolt.
Elnök úr, elnézést kérek, Kovács Péter meghívója mellé kerülve az ön meghívója.
Jó, rendben, köszönöm. Ugye mi a legjobb igyekezetünk szerint és a normatív határozat alapján dolgozunk, és a vizsgálóbizottságnak nem az a feladat, hogy kitalálja, hogy mi lesz a Budapest brenddel a jövőben, hanem pont az a feladata, hogy vizsgálja, hiszen azt tudjuk vizsgálni, ami már megtörtént, és amire vannak számok és adatok és tények. Mi nekünk ez a feladatunk, és nem az, hogy kitaláljuk, hogy mi lesz a jövője, azt majd a fővárosi közgyűlés eldönti, amely egyébként 32 igen szavazattal létrehozta ezt a bizottságot. Tegnap, amikor találkoztunk a Budapest Brand és a hivatal munkatársaival, akkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a létszámleépítés nem jön, hanem már megtörtént egyébként. És az utolsóként, még mielőtt átadnám a szót, ha lesz jelentkező, ugye az egész... Azért hívtuk meg önt ma ide hozzánk, hogy tartson egy beszámolót, mert Keszthely Dorottya bizottsági tag javasolta, hogy ezt vegyük fel napirendre, és napirendre is vettük, és tájékoztatót is meg is hívtuk ide, úgyhogy én nem tudom, először megkérdezni, hogy Keszthely képviselőasszonynak van-e valamilyen kérdése ehhez kapcsolatban, hanem akkor megadnám tovább a szót. Nincs. Akkor Papp Tibor parancsoljon.
Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit. Köszönjük a tájékoztatást, mert egyrészt adott egy tök jó képet mindenki számára, hogy végül is hogyan történik meg a Budapestbennek a finanszírozása a főpolgármesteri hivatal önkormányzat részéről. És egyébként egy-két kérdést föl is vett a tájékoztatás azzal kapcsolatosan, hogy ugye itt látjuk a számokat, ha jól látom, akkor ugye 2023-ban volt egy jelentősebb finanszírozás, ahogy említette is ugye a 150 éves Budapest program kapcsán. 2024-ben, amikor a beszámolót, illetve a közszolgáltatási jelentést nyilván elfogadták, akkor ugye látszik is az eredménytartalékon, hogy ugye jelentősen megnőtt, tehát egy jelentős összeget hagytak ott a cégnél, és ugye ebből lehet most majd finanszírozni azokat a nem finanszírozott tételeket, amelyek ugye elmaradnak majd a 2024-es évben. Tehát amikor elfogadták a 23-as beszámolót, akkor ugye itt nekem most az látszik, hogy 217 millió forintnyi eredményt hagytak ott a következő évekre, hogy akkor ezt fel tudják használni majd. Tehát ebből lehet majd most ugye finanszírozni a működést a továbbiakban, ha jól érzékelem. Ugye ez a döntés született.
Főigazgató úr.
Hát ugye ezt a döntést nem hozták meg, ezt tulajdonképpen indirekt módon keletkezett azzal, hogy 24. december 18-án kiszavazásra került az a 24-es láb, amely miatt nem cash alapon nem adtuk oda neki a közszolgálati ellátására a pénzt. De még egyszer mondom, tehát lehet ilyen döntést hozni, mert ahogy ön is mondja, az eredménytartalék elbírja ezt, és mondhatja azt a közgyűlés, hogy ő úgy akar valamit finanszírozni, hogy használd fel a múltban megtermelt pénzedet, adok még hozzá valamennyit, a kettőből együtt jön ki. Tehát, hogy csak ne úgy tűnjön, hogy 24, szerintem májusában, amikor, vagy áprilisban, amikor a közgyűlés leült, akkor ezt így kimatekozta, hogy majd akkor decemberben egy új közgyűlés, majd az utolsó pillanatban módosítóval kiszedi a pénzt, tehát hogy így értem.
Nincs több hozzászólás. Ja, de, bocsánat, parancsolj. Utirai Borbála.
Köszönöm. Én a Budapest kártyával kapcsolatban szeretnék kicsit jobban érteni, meg tisztában látni ennek a rendszerét. Tehát a Budapest kártyával kapcsolatban, ami, ha jól értem, most nagyjából az egyetlen tevékenysége a brandnek az EU-s projekt kommunikáción kívül, milyen típusú költségek keletkeznek? Tehát gondolom, ott van egy elszámolási kötelezettség azokkal a partneri intézményekkel, akik integrálva vannak a programba. Ez hogy néz ki, illetve ezen felül gondolom van valamilyen központi költség a munkatársak és a iroda üzemeltetésével, hogy erről egy kicsit bővebben hallhatnánk. Köszönöm.
Főigazgató úr.
Sokat várnak el tőlem, ilyen mélységében nem fogom tudni elmondani. Nyilván igen, a Budapest kártyán ugye kedvezményeket értékesítenek, van egy elszámolása azok fele, akik ez a kedvezmény beváltható, illetve amikor a brand megtervezi az üzleti tervét, akkor ugye ilyen ráosztott költségként a headquarter költségekkel is számol ennek kapcsán, hogy mint minden egyes ilyen üzletág esetében ugye ez így terveződik meg. De hogy konkrétan hogyan van az elszámolás menete, ezt szerintem a brandes kollégák fogják tudni megmondani, ilyen mélységűvel azért nem ismerem a rendszert.
Jó, köszönöm szépen, nincs több hozzászólás, köszönjük főigazgató úr, hogy rendelkezésünkre áll. Még egy kávéra is lesz idő. Köszönöm szépen, és akkor folytatjuk a napirendünket a második napirendi ponttal, amely javaslat egyes témakörök felelőseinek kijelölésére. Ugye, ahogy az első ülésen is mondtuk, a vizsgálóbizottság vizsgálati köre, az több témakörre bontható, és igyekeztük úgy megfogalmazni, hogy egyértelmű legyen az a témakör és az adatkör, amelyet egy-egy felelős vinni fog. Az, hogy egy-egy témafelelős kijelölünk egy-egy témakörre, az nem jelenti azt, hogy csak neki kell ezeket a dokumentumokat átnézni, pont ellenkezőleg minden bizottsági tagnak a munkájára ugyanúgy számítunk, és mindenki dolgozni fog mindegyik témán, viszont mindegyik témának lesz egy felelőse, aki összefogja a dolgokat, és ahogy az előterjesztésben is írtuk, felelőse lesz, hogy azon a területen minden jól menjen. Érkezett én saját módosító javaslat is, így ismertetném akkor pontonként. Az első pont nyilván arról szól, hogy témafelelősöket és témaköröket jelölünk ki, és a témafelelősök feladata lesz az, hogy az adott téma vizsgálatát elősegítse, javaslatot tegyen további dokumentumok beszerzésére, és a meghallgatandó személyek körére, információk rendszerezésére, stb. A kettes pont, ugye, ami a módosító szerinti kettes pont, az lehetőséget ad arra, hogy maga a témafelelős bizottsági elnökkel, tehát minimum két bizottsági taggal külön konzultációkat folytasson az adott témakörhöz tartozó szervezeti egység képviselőivel, vagy a Budapest Brand képviselővel, vagy a főpolgármesteri hivatal képviselőivel. Itt az a garancia erre, hogy erről legalább egy feljegyzést kell készíteni, vagy a memót, és a következő soron következő ülésen viszont erről be kell majd számolni. Ez arra szolgál, hogyha valamit gyorsan le kell egyeztetni, vagy valamilyen folyamatot le kell egyeztetni, akkor sokkal egyszerűbb ezt szóban megtenni, mint kilométeres levelezéseken keresztül. Tehát ez megkönnyíti a mi és a másik fél munkáját is. És a harmadik pontba pedig átkerült, hogy melyik témakörökhöz kik a felelősök. Én akkor felolvasnám azt, hogy mi az öt témakör, és hozzá a kijelölt témafelelősöket, akikkel egyébként előre egyeztetve lesz, hogy ők ezt vállalják, de ha jól tudom, akkor most nyilatkozniuk is kell majd a bizottsági ülésen, úgyhogy kérem szépen majd utána a témafelelősöket, hogy nyilatkozzonak egyenként, hogy akkor vállalják-e az adott témakörnek a felelősi posztját. Ugye az első az a Budapest Brand Nonprofit ZRT gazdálkodása szabályosságának és célszerűségének vizsgálata. Itt témafelelős Papp Tibor. Köszönöm. A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., azaz a BVA gazdálkodása szabályosságának és célszerűségének vizsgálatát Deselák Károly látja el. Deselák Károly vállalja. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Gazdálkodása szabályosságának és célszerűségének vizsgálatát Keszthelyi Dorottya.
Köszönöm, vállalom.
Köszönöm. Jogelőtársaságok összeolvadásának körülményei és a vezető tisztségviselő kiválasztási eljárásának folyamatát Barna Judit Anna Mária.
Igen, köszönöm, vállalom.
Köszönöm, és a Fővárosi Önkormányzat által a reklámfelületek hasznosítása tárgyában kötött, és jelenleg hatályban levő szerződések teljes körű felülvizsgálatát pedig Böjte Péter vállalta, aki igazoltan nincsen jelen, de helyette megbízta Havasi Zoltánt, hogy nyilatkozzon.
Vállalja.
Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Van-e kérdés? Nincs, akkor indíthatjuk a szavazást. Egybe szavazunk. Kéri valaki, hogy külön szavazzunk? Nem, akkor egybe szavazzunk mind a három pontról. Köszönöm, a bizottság 9 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Jó, köszönöm. A következő napirendi pontunk, harmadik, a javaslat a vizsgálandó dokumentumok második körben történő bekérésére. És akkor, ahogy mondtam az elején, nekem itt több tájékoztatnivalón van. Gondolom, mindenki olvasta az előterjesztést. Ehhez a melléklet feltöltésre került a tegnapi napon. És akkor mennék sorba. Minden bizottsági tag megkapta a főjegyzői levelet, amely a dokumentumok betekintéséről szól, és az azokban található adatok megismeréséről. Én kérem majd önöket, hogy ezekre figyelemmel végezzék a munkájukat. Megküldésre került a bizottság tagjainak a zárt.budapest.hu felülethez való hozzáférés. Kérem, jelezzék a bizottság titkáránál, hogyha ehhez nem férnek hozzá, és akkor megpróbáljuk megoldani a problémát. Ehhez a mappához készítettünk egy mapparendszer dokumentumot, amit megtalálnak majd oda feltöltve. Ez kvázi egy ilyen tartalomjegyzékként szolgál, ahol próbáltuk rendszerezni az összes témakörhöz tartozó dokumentumokat mappánként. Ez arra szolgál, hogy mindenhol nagyjából ugyanúgy tudjuk elnevezni a fájlokat, és ugyanolyan rendszer alapján kérjük be dokumentumokat, hogy könnyebb legyen majd tájékozódni, hogy nem minden összezanzásítva legyen. Ahogy kapjuk a dokumentumokat, mi ezt úgy fogjuk oda feltölteni, és úgy fognak önök majd hozzáférni. Lesz egy másik felület is, az ad-hoc rendszer. Ide főleg a főpolgármesteri hivataltól kapott dokumentumokat fogjuk tárolni, mert főszabályként ugye, ami a hivatalnál van, azt abban a rendszerben fogjuk megkapni. Ehhez való hozzáférés is megkérésre került, ezt hamarosan gondolom, akkor meg fogjuk kapni. Ennyit a dokumentumokról. A tegnapi Budapest Brand vezetőivel és a főpolgármesteri hivatal képviselővel való találkozóról szeretnék majd beszámolni. Úgyhogy az a kérésem, hogy a dokumentumok beérkezése, rendszerezése kapcsán van-e valakinek kérdése? Nincs. Jó. Tegnapi napon részt vettünk egy találkozón, ahol a Budapest Brand képviselői, a főpolgármesteri hivatal képviselői, valamint a bizottság részéről Papp Tibor, Barna Judit, Anna Mária, Havasi Zoltán és jómagam vettünk részt. Ugye azt tudják a bizottsági tagok, hogy a vezérigazgató az kezdeményezett egy leülést, egy találkozót, erről én értesítettem önöket, és kértem, hogy mindenki jelezze, hogy szeretne jönni erre a találkozóra. Mi négyen, vagy hát hárman jelezték nekem, hogy tudnak és szeretnének jönni, úgyhogy ezért ment ez a delegáció egyébként. Lefolytattuk a megbeszélést. A jegyzőkönyv készül róla, amint elkészül, és mindkét fél jóvá hagyja, ezt el fogjuk küldeni majd a bizottság tagjainak, hogy megismerhessék. Előre kérem majd a megbeszélésre részvevőket, hogyha valamit nem mondtam el véletlenül, akkor egészítsék ki a mondandómat. Ugye kérdés volt a Budapest Brand alapszabálya szerinti 12-es pont, amely az átláthatóságról és az információkhoz való hozzáférhetőségről szól. Ez alapján ők biztosítatnak nekünk egy olyan szobát, ahol minden dokumentumba betekinthetünk, és erre 15 napjuk van. Ugye itt volt egy jogi csűrcsavar, azért, mert a Budapest Brand úgy értelmezi, hogy hiába a fővárosi közgyűlés hozta létre ezt a vizsgálóbizottságot, mint tulajdonos, és delegálta úgymond a jogokat ahhoz, hogy mi a Budapest Brand és a jogelődjeinek vizsgálatát elvégezhessük. Ők azt vitatják, hogy az SMS-ben nem lett rögzítve, explicite a bizottságnak a feladatköre. Ezt áthidalva a főpolgármester, mint a tulajdonosi jog gyakorlója, írt egy levelet a Budapest Brand vezérigazgatója részére. Ugye a dokumentum bekérő levél, amiről a bizottság küldött, a bizottsági ülést követően február 21-én került kiküldésre mind a hivatal, mind a brand részére, és akkor ezt követően a vezérigazgató úr 24-én írta vissza, hogy megkapták, elkezdik a dokumentumok összekészítését, majd 27-én jött a levél, hogy ők sajnos erre hivatkozva nem tudják kiadni, úgyhogy kérjük meg a főpolgármestert, hogy utasítsa őket. A főpolgármester egyébként meg utasította őket 2025. február 28-án, azaz múlt hét pénteken. Úgyhogy a Budapest Brand, ahogy tegnap elmondták, attól a naptól számítják a határidőket, amíg nekik át kell adni számunkra a dokumentumokat, mert akkor érkezett meg a tulajdonosi, úgymond jogilag elismert tulajdonosi ukász arra, hogy adják ki a dokumentumokat. Ezt valamennyire tisztáztuk, viszont ami még fontos, hogy azt is rögzítettük, hogy az első körben bekér dokumentumok, azok a Budapest Brandre vonatkoznak, tehát nem vonatkoznak a jogelődökre, hogy először a Budapest Brandnél keletkezett dokumentumokat kérjük be, hogy a munkamennyisége is el tudjon oszlani. Sok tételt, mint kiderült, digitálisan is át tudnak adni, abban maradtunk, hogy nem várják össze, hanem folyamatosan küldik nekünk, akár naponta többször is, és mivel ők ugye vitatják a vizsgáló bizottságnak, hogy mondjam, a tulajdonos jogokat gyakorlását, ezért abban maradtunk, hogy a főpolgármesteri hivatalon keresztül fogjuk megkapni ezeket a dokumentumokat, tehát a Budapest Brand először a hivatalnak küldi, majd a hivatal küldi tovább nekünk. És az volt az ígéret, hogy erre egy jó, gyors módszert fog kialakítani a hivatal. Arról kaptunk tájékoztatást, hogy mivel nincsen közbeszerzési eljárás folyamatban a Budapest Brandnél, ezért az EKR rendszerükhöz is hozzá tudunk férni, és ahhoz is kapunk majd hozzáférést. A szabályzatok kapcsán abban maradtunk, hogy nem dokumentumként, hanem ugye online tárolják a szabályzatokat, ahol visszakereshető a hatályosságuk és a különböző verziók. Ehhez a felülethez a bizottság kapni fog hozzáférést egy e-mail cím és jelszó párossal. Ezt már tegnap bekérték, amint megjön a link, a belépési jelszó, ezt továbbítani fogom a bizottság tagjai számára, hogy meg tudják nézni. A szerződések kapcsán abban maradtunk, hogy gyorsan küldik a Budapest Brand összes szerződésének a listáját, tehát a nyilvántartást, és ebből nyilván a bizottsági tagok majd meg tudják nézni, meg tudják vizsgálni, és akkor ebből fogjuk majd kiválasztani azokat a szerződéseket, amelynek a teljes dokumentációját fogjuk bekérni a Budapest Brandtől, az elejétől a végéig. Ami még vitatott dolog volt, az a bekért munkavállalói lista, tehát a munkavállalók listája GDPR szempontból, hogy mi nem kaphatjuk meg, még annyira lebontva se, hogy sem a nevüket, sem a pontos beosztásukat nem ismerhetjük meg, ezért jelenleg az az állapot, hogy kapunk majd egy olyan listát, ahol követni tudjuk majd azt, hogy melyik csoportban hányan dolgoztak az adott időszakban, és egy munkavállaló ettől meddig volt a brand alkalmazásában. Itt szerintem nekünk még van tennivalónk ennek kapcsán. Nagyjából ennyit szerettem volna, nem tudom, hogy van-e valakinek kiegészítése. Kaltenecker Dániel, parancsolj.
Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit, elnézést a késésért. Nekem egy technikai kérdésem lenne, vagy kettő, illetőleg nem tudom, annyi megjegyzéssel kezdeném, hogy amikor olvastam a vezérigazgató úrnak a levelét, az a kapcsolatban az a jogi álláspontom alakult ki, hogy ez egy logikailag zárt rendszert képező, de meglehetősen barátságtalan jogértelmezés, hiszen formál logikailag az következne belőle, minthogyha, tehát tulajdonképpen azt mondja a vezérigazgató úr, tehát ez egy következménye az ő álláspontjának, hogy egyáltalán eseti bizottságot tulajdonképpen nem nagyon hozhat létre rendeletmódosítás nélkül egy normatív határozattal a közgyűlés. Tehát maga a közgyűlés nem dönthet úgy, hogy létrehoz az egy eseti bizottságot, vagy pontosabban dönthet, de mellé SMS-t is, ami meg rendelet kellene módosítani. Na hát ez nonsens. Értem, hogy nem ezt írta le, de az álláspontjából ez következik, egyértelműen ez következik, tehát a vizsgáló bizottság csak úgy tud dolgozni, ha mellé normatív határozatban, SMS-ben, mit tudom én, feladat és hatáskör, szubdelegáció, és akkor ott az egyes vagy a kettes számú mellékletében az SMS-nek, akkor ott egy átruházott hatáskört oda címkézünk. Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy értem, megértem, de szerintem ez egy hibás logikai jogi érvelés, és nem értek egyet a vezérigazgató úrnak ezzel az álláspontjával. Ugyanakkor azt üdvözlöm, hogy a főpolgármester úr ebben konstruktív, vagy a hivatal, vagy a főjegyző úr, és ezt a konstruktivitást üdvözlöm, mert ez átvágja azt a gordiuszi csomót, amit kicsit álláspontom szerint időhúzás, vagy nem is tudom, elbújás, vagy valamilyen akadályoztatási cél megvalósítása érdekében a vezérigazgató úr ezzel kapcsolatban tett. Tehát ez a csomó átvágva, ezt üdvözlöm. A munkavállalói adatoknak a meg nem ismerése, vagy GDPR, hát nem tudom, nem alulbecsülve ennek a jelentőségét, de amikor bevezették ezt a, illetőleg hatályba lépett a GDPR rendelet, és Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált, akkor ugye elég sok klasszikus vicc volt ezzel kapcsolatban, hogy már nem lehet név szerint szólítani a váróban a beteget, hanem meg kell mondani, hogy akkor a szifiliszes beteg a következő, hogy mennyivel vagyunk így jobban. Hát nem elvéve mondom ennek a problémának a jelentőségét meg az élét, de én nem értek egyet, hogy maga a tulajdonos miért ne ismerhetné meg azt, hogy közvetetten kik azok a személyek, akiket foglalkoztatnak. Azt nem mondom, hogy ezek közérdekű adatok. Nem azt mondom, hogy a vizsgálóbizottság ülésén nyílt előterjesztéssel itt osztogassuk ezeket a neveket. De önmagában a zárt ülésnek, illetőleg a zárt üléses anyagoknak az egyébként fővárosi hivatal által, tehát a hivatal által működtetett rendszere az alkalmas arra, illetőleg hát én mint másik bizottságban, külső bizottsági tag esküt is tettem, amit én komolyan is veszek. Uh-huh. Tehát megvan az a jogi formája is, hogy az ártüléses anyagokon vagy az aképpen hozzátett hozzáférhetővé tett információkat. Én, ha úgy tetszik, büntetőjogi felelősségem tudatában a törvényben előírtak módon kezelem. Éppen ezért ezzel a részével az adat átadásra vonatkozó nem tudom, problémákat felvető vezérigazgatói állásponttal nem értek egyet, és nem tudom, kérem az elnök úrnak a közreműködését abban, hogy ezt az akadályt is, vagy úgy, mint a főpolgármester úrra egy gordiuszi csomó átvágásával, ami egy technikai dolog, vagy pedig az érdemi vita lefolytatásával, hogy ez az álláspont ez nem megfelelő. Tehát én nagyon szívesen vitatkozom. Hozzáteszem, nálam ez alapvetés, de nem tudom, akkor a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy a vita nálam egy neutrális jelentéstartalmú szó, tehát amelyet én nem rezzenek össze, és vezérigazgató úrra folytatott vitát, az abszolút egy szakmai és értelmes vita keretében. Én azt gondolom, hogy itt meg lehet győzni őt arról, hogy az álláspontja nem megfelelő. Tehát én nem úgy mondom, hogy álljunk bele a vezérigazgatóba, nem, hanem egy szakmai vitát ezzel kapcsolatban érdemes lefolytatni, vagy a főpolgármester átvágja a gordiuszi csomót, szerintem az megfelelő. Teljesen technikai kérdés, ugye az EKR-hez állítással egyetértek, az indoklással már nem, hogy azért férhetünk hozzá az EKR rendszerhez, mert nincs folyamatban lévő közbeszerzési eljárás. Ezt visszautasítom. Az EKR rendszerhez való hozzáférés szerintem a folyamatban lévő vagy folyamatban nem lévő közbeszerzési eljárástól függetlenül kell biztosítani, és én ezt kértem is az informális ülésen. Tehát az indoklással nem értek egyet, a rendelkező résszel, ha úgy tetszik, egyetértek, és örülök, meg üdvözlöm. Csak a jegyzőkönyv kedvéért hibás a logika. Ezzel kapcsolatos kérdés, hogy technikailag én is tudom jelezni a csatlakozási szándékomat, amit ők jóvá hagynak, vagy akkor ők biztosítanak, hát nem szervezeti szuperusert, sosem mondtam ilyet, hanem úgynevezett iratbetegítési jogosultságot, tehát ők maguk is hozzá tudnak engem rendelni, én ugye az LKR-be regisztrálva vagyok, ez az is a jegyzőkönyv kedvéért, hogy nekem nem kell regisztrálnom, most is várom, szívesen mondják meg, mert én szívesen jelzem a csatlakozási szándékomat is, és én azt gondolom, ez is a jegyzőkönyv kedvéért, hogy az iratbetekintési jogosultság tökéletesen elegendő. Egy technikai dologra kell figyelni, ha nem szervezeti szintű jogosultságot adnak, és ott iratbetekintést, tehát nem szervezeti taggá, hanem eljárás szintű jogosultságot, ugye erre is lehetőség van. Lásd mondjuk egy külsős ügyvéd, ő nem a Budapest Brand Nonprofit ZRT-nek a szervezeti tagja, hanem egy úgynevezett eljárás szintű jogosultságot kap. Nekem az is jó, hogyha nem szervezetit kapunk, hanem eljárás szintűt, akkor viszont ellenőrizzük azt, hogy valamennyi eljáráshoz megkapjuk a szervezeti szintű hozzáférési jogosultságot. Betekintői, tehát iratbetekintői, semmit nem tudok csinálni, csak iratokat nézni. Nem tudok vitarendezést kezdeményezni, döntőbizottsági eljárás, semmit nem tudok csinálni, csak iratbetekintés. Ez egy technikai dolog. Köszönöm.
Köszönöm szépen, mielőtt továbbadnám a szót. Tegnap óta felmerül többünkben, hogy ezt a dolgot rendezni kellene, és jogilag is akár rendezni, úgyhogy lehet, hogy a következő fővárosi közgyűlésre lesznek javaslatok. Dr. Hutirai Borbála következik.
Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezen a tegnapi egyeztetésen ugye azt említette, hogy mindenféle szerződési nyilvántartásoknak az átadásáról esett szó. De az, hogy azok az ilyen különböző számviteli kimutatások, főkönyvi kivonatok, kartonok, stb., ami vélhetően nem igényel nagy előkészítési munkát, hogy azokat mikor lehet megkapni, arról volt-e valamilyen vállalás a vezérigazgató úr részéről, vagy a Budapest Brand képviselője részéről, mert szerintem az alapján is el lehetne kezdeni dolgozni, és kicsit kiegyenlíteni a munkaterhelést mindkét oldalon. Köszönöm szépen.
Igen, ők azt mondták, hogy elkezdik folyamatosan küldeni. Nyilván a 15 napot ők úgy számolják, hogy múlt péntektől, mi értelmezésünk szerint ez múlt előtti péntek egyébként, de azt az ígéretet kaptuk, hogy az első, második pont, a szabályzatok nyilvántartása, tehát hogy mindent, ugye a bekért lista alapján megyek most végig, tehát hogy mindent a 20. pontig tudnak küldeni, kivéve a bankszámla kivonatokat, mert ott anonimizálniuk kell, aztán akár a 27. pontig, azt jövő hétig tudják küldeni, vagy jövő hétig, és kértük, hogy folyamatosan, tehát ne várják össze a dokumentumokat, hanem folyamatosan, amit tudnak, azt már küldjék. Ez volt az ígéret. Pap Tibor, parancsa.
Köszönöm szépen. Elég sok mindenünk van. EKR kapcsán én is regisztrált vagyok, tehát hogyha szükséges, akkor bármikor tudom jelezni szándékomat én is. szintén a jegyzőkönyv kedvéért. Ha megengedi elnök úr, én egy kicsit konkrétabb lennék az elhangzottakkal kapcsolatosan. A levél, vezérigazgatói levél tartalmával én sem értek egyet jogi szempontból. Ott is elmondtam, hogy elég sok mindent megvizsgáltak a PTK-tól kezdve az MÜTV-ig, a főpolgármesteri hivatal SMS-től kezdve a legfelsőbb bírósági ítéleteket és bírósági gyakorlatokat hivatkoztak meg ebben a vezérigazgatói levélben. Tehát elég sok mindent átolvastak ahhoz, hogy ez a levél megszülethessen. Egy fontos dokumentumot azonban nem, vagy legalábbis úgy érzem, hogy nem, a saját alapszabályukat. Ugyanis az alapszabály 12-es pontja rögzíti, hogy annak is a 12.1. negyedik bajusza, hogy nyilvános minden a működéssel összefüggésben keletkezett irat. És a 12.4. pedig megmondja, hogy hogyan lehet ezt kikérni. Ebben néhány kitétel van. Egyrészt a munkaidőben, a társaság székhelyén, és ami a legfontosabb, bárki. Tehát nem kell hozzá vizsgálóbizottságnak lenni, nem kell hozzá fővárosi képviselőnek lenni, vagy bizottsági tagnak, bárki az utcáról besétál munkaidőbe, és azt mondja, hogy szeretné megtekinteni az iratokat. És azt is mondja ez a pont, hogy 15 napon belül kell ezt a rendelkezésére bocsájtania, hogy most az infotörvény szerint anonimizálva az majd, és ugye a vizsgálóbizottság összefüggésében, meg a főpolgármesteri hivatal összefüggésében anonimizálva az egy más kérdés, ezt majd a jogászok elvitatkoznak rajta, de bárki számára 15 napon belül biztosítani kell, és a vezérigazgatónak, ez a mindenkori első számú vezetőnek úgy kell vezetni a gazdasági társaságot, hogy jogszabályoknak megfeleljen, illetve az alapszabálynak is megfeleljen, hiszen ezt írta bele a tulajdonosi joggyakorló. Tehát úgy kell dokumentálnia a társaság működését, hogyha bárki beesik az utcáról, és szeretné látni ezeket az iratokat, akkor ezeket megkaphassa. Nyilván megvannak a feltételei, milyen jogszabályi körülmények között. És ugye jeleztük is, hogy mi akkor most mi szeretnénk bárkik lenni, és február 21-én benyújtottuk az iratigényeinket. Tehát az én matematikám szerint ez március 8-án lejár. Jelezték azt is, hogy ez hány száz órányi munkát jelent összegyűjteni, tehát ebből én arra következtetek, hogy ha ma bárki bemegy a Budapest Brandhez, akkor 15 napon belül nem fogják tudni odaadni számukra a kért iratokat. Éppen ezért, illetve ennek a odaadjuk, nem adjuk főpolgármesteri hivatalon keresztül biztosítjuk kérdéskörnek a tisztázása érdekében, ugye erről már egyeztettünk elnök úrral, lesz javaslatunk a fővárosi közgyűlés elé, hogy vágjuk át ezt a gordiuszi csomót egy alapítói határozattal, amelyben javasolni fogjuk azt, hogy a bizottság részére ezek az iratok kiadhatóak legyenek, de valahova egy sajtpapírra azért azt már most felírhatjuk, hogy a vizsgálat végeredményénél per ma, vagy akár már most majd ebbe az előterjesztésbe is be lehet tenni, hogy ugye nem tudják biztosítani az alapszabály szerinti 15 napon belüli iratoknak az átadását, tehát célszerű lenne e tekintet, a jogerődök tekintetében, meg aztán végképp nem, tehát az, most a Budapest Brandről beszélgetünk, tehát a jogerődök tekintetében ott mondták, hogy ott az esélytelen. Éppen ezért lehet, hogy ebbe az alapítói határozatba azt is bele kell majd írni a vezérigazgató úrnak, hogy legyen kedves akkor egy intézkedési tervet kidolgozni arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan fogja a jövőben tudni biztosítani a Budapest Brand. Igen, azt hiszem mindent elmondtam. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Igen, hogyha a Budapest Brand és a két jogelőd dokumentumait elkérnénk, akkor azt hangzott el, hogy 640 munkaóra lenne szükség ahhoz, mert a két jogelődnek a dokumentumai azok valamilyen külső raktárban találhatók. Jó, Havasi Zoltán, parancsolj.
Köszönöm a szót. Rácsatlakozva az előttem szólókhoz, igazából elolvasva a vezérigazgató levelét, kicsit az volt az ember érzése, hogy kifogások keresése történik. A tegnapi napi lezajlott egyeztetésen sok minden sikerült, én azt gondolom, megoldást találni rá, és előrébb jutottunk, de pontosan azért, hogy ilyen és ehhez hasonló akadályok ne gördülhessenek a vizsgálóbizottság munkája elé, szükséges valóban ez, hogy egy fővárosi közgyűlési döntés értelmében akkor végre az összes akadályt elhárítsuk, mert nekem az az érzésem, hogy egy kicsit így a munkánk akadályoztatása kezdődött már meg az elején, abba burkolva, hogy persze sok minden információt már átadnak, amivel el is kezdjük a munkát, de olyan kérdések még tisztázásra szorulnak, amelyeket még a tegnapi napon sem sikerült átbeszélnünk, és hogyha ezen múlik, akkor persze legyen egy fővárosi új döntés ezzel kapcsolatban, csak végre az érdemi munkát el tudjuk kezdeni. Köszönöm.
Kaltenecker Dániel.
Ez. Köszönöm. Igen, egy kicsit az jutott eszembe, hogy a transzparencia az mindaddig szép és jó, amíg nem nekünk kell ezzel szembesülni, és nem minket kötelez az munkára, tehát lehet zászlónkra tűzni, de amikor ezzel kapcsolatban a munka, akkor meg jaj, veszékelünk, és akkor megpróbálunk ilyen, mondom, én úgy fogalmazok egy kicsit, próbálok objektív lenni a tekintetben, hogy barátságtalan jogértelmezés, tehát zárt rendszert alkot, tényleg nagyon sok szépen levezetett esetjogot is behivatkozó érvelésről van szó, egyértelműen barátságtalan, álláspontom szerint meg ugye nem fenntartható. Tehát én is bíztatom, akkor is köszönöm Papp Tibor hozzászólását, az alapszabály szerinti működés betartására a vezérigazgató urat. Ezzel összefüggésben lenne még kérdésem, sajnos az előző bizottságülésen nem tudtam részt venni, a munkatörvénykönyvének 53. paragrafus első bekezdése szerinti lehetőségről volt-e szó, vagy az előző bizottságülésen, vagy a tegnapi napom, ez alatt az idéglenesen más munkakörben történő foglalkoztatásnak a lehetőségéről, ami egy munkatörvénykönyvi lehetőség, ugye erről az informális bizottságülésen már volt szó. A idézett törvény 53. paragrafus első bekezdése szerint 44 munkanap időtartalmig idéglenesen más munkakörben is lehet foglalkoztatni. Tehát az a kérdésem, meg egyáltalán az is kérdés lett volna a főigazgató úrhoz, csak elszaladt, és akkor még ezt nem fogalmaztam meg, hogy a meglévő munkavállalói állomány az milyen munkakörben van foglalkoztatva, erről van-e információnk, és hogy kell-e olyan munkáltatói utasítás, vagy ennek a lehetősége biztosított-e, mi szerint idéglenesen a munkaszerzéstől eltérő foglalkoztatás feltételei alapján itt a mi munkánk segítése érdekében idéglenesen más munkakörben foglalkoztat. És ehelyen ragadnám meg azt a lehetőséget is, ha és amennyiben születik egy álláspontom szerint jogi értelemben nem konstitutív, de a együttműködést biztosító, tehát deklaratív jelleggel egy kicsit az együttműködést irányító, pontosító határozat a közgyűlés részéről, egy új határozat, ami munkára fogja itt a eljárásban vagy a vizsgálatban résztvevő feleket. Azért mondom, hogy nem konstitutív, mert nem ezen határozattól kell neki dolgozni, hanem már fönnállnak álláspontom szerint a jogi feltételei, de ha és amennyiben itt vannak még, vagy lesznek gordiuszi csomók, akkor ez át tudja vágni, akkor erre a vonatra, vagy erre a hajóra én még egy rakományt tennék föl, pontosan ez, tehát ezt a munkatörvénykönyve 53.1 alapján az idéglenesen munkaszerzéstől eltérő foglalkoztatásnak az alkalmazását, mit értek ez alatt? Ha és amennyiben szükséges, akkor a főpolgármester úr utasítsa a vezérigazgató urat arra, hogy idéglenesen 2-3-4 munkavállalót foglalkoztasson más munkakörben, ha és amennyiben szükséges. És ezt, hogyha ezt ő magától nem hajlandó megtenni, akkor a főpolgármester úr utasítsa erre. Tehát, hogyha kell egy ilyen határozat, a közgyűlés utasíthatja a főpolgármestert, hogy ő megutasítson.
Köszönöm. Igen, abban a levélben, amiben főpolgármester úr kérte a Budapest Brand vezérigazgatóját, hogy működjön közre a dokumentumok kiadásában, amellett a levél mellett küldött egy levelet a főjegyzőnek is, és abban benne van, hogy biztosítja a főpolgármesteri hivatal plusz erőforrás bevonását ahhoz, hogy a dokumentumokat időben ki tudják adni. Úgyhogy ez benne van. Ugye mi semmilyen információt nem tudunk kapni a Budapest Brand munkavállalóival kapcsolatban. Sem nevet, sem beosztást, sem semmit. Ez a Budapest Brand vezérigazgatójának és a vezetőségének az álláspontja jelen pillanatban. Ugye nyilván hivatkozva arra, hogy mi nem képviseljük teljes jogi értelemben a tulajdonost. Annak ellenére, hogy a tulajdonos képviselő, a tulajdonos, mármint a fővárosi közgyűlés hozta létre ezt a bizottságot. És ugye itt két kérdés van, az egyik az, hogy képviseljük-e mi a tulajdonos valójában, vagy nem képviseljük, és megillet-e az összes olyan jog bennünket, ami a tulajdonost megilleti, vagy csak felemásban illet meg bennünket minden olyan jog, ami a tulajdonost is egyébként megilleti. És még egy kérdés van, hogy mivel mi most tulajdonos képviseletében eljáró bizottságnak számítunk-e vagy sem, hogy ezt a plusz egy hetet a Budapest Brand hogy értelmezi, hogy azt gondolja, hogy amikor mi 21-én levelet küldtünk nekik, onnantól számolja 15 napját, vagy 28-ától, amikor a főpolgármester úr írt levelet nekik, ugye az pont egy hét luft. Itt is van egy ellentmondás, mert a vezérigazgatóra mi levelünkre reagálva, ugye ez pénteken ment el, hétfőn azt írt, hogy elkezdték a dokumentumok összekészítését, majd utána jött ez a levél, amit továbbítottam a bizottság tagjai számára. Én most konzultáltam az aljegyzőrral, és én javasolni fogom, meghallgatva a többieket is, hogy igen, és akkor a következő bizottsági ülésen foglalkozunk ezzel is, és egy ilyen előterjesztést hozzunk be, és hogyha azt a bizottság megszavazza, akkor ezt vigyük a márciusi közgyűlés elé, pont időben vagyunk még, hogy erősítsük meg. És nekem egyébként az is eszembe jutott, hogy akár kezdeményezhetünk egy SMS módosítást is, és akkor írjuk be az SMS-be a bizottságnak a hatáskörét és a bizottságot, és akkor ez ettől fogva vezérigazgató úr jogi érvelése is, hogy mond, helyre kerül, mert mi is a fővárosi közgyűlés leírtan és egyik bizottsága leszünk, kötött mandátummal természetesen, de onnantól fogva tulajdonos nevében ugyanúgy eljárhatunk. Pap Tibor, parancsa!
Köszönöm szépen, én nem gondolnám, hogy egy nem megfelelő jogi érvelés miatt SMS módosítást kellene csinálnunk. Én azt gondolom, hogy egy sima alapítói határozat kiadásával ezt a gordiuszi csomót simán át lehet vágni. Illetve rengeteg olyan információt kaptunk tegnap, hogy mit miért nem tudnak adni, mit hogy tudnak, már bocsánat, tudnak adni mindent, ezt mondták, azért ez nagyon fontos, tehát ezért ez elhangzott. De hogy anonimizálva, meg neveket nem kapunk, munkaköröket nem kapunk, ezt nem kapunk, azt nem kapunk, tehát kapunk is valamit, meg nem is, ugye mindenféle adatvédelmi indokokra hivatkozva, ezt valahol értjük, csak akkor azt nem értem, hogy például az első ülésünkön, ugye, ami legutóbb volt, akkor Keszthelyi Dorottyát kérdezem, hogy akkor hogy jutott hozzá ahhoz a rengeteg szerződéshez, amit ugye itt kigurított nekünk az asztal elé, illetve ugye, ahogy elmondta a főigazgató úr is, hogy fél évente kapnak közszolgáltatási jelentést, ebből az év végi az, ami nyilvános számunkra, a fél éves azt én nem találtam meg semmilyen honlapon. Ugye azt Keszthelyi Dorottyától szintén megkaptuk, tehát nyilván ő hozzájutott, tehát akkor milyen GDPR-ról beszélgetünk itt, illetve hát ugye ez is kérdés, hogy akkor képviselőasszony ehhez hogyan tudott hozzájutni. Köszönöm. Ha mi nem.
Keszthelyi Dorottya kíván erre reagálni? Parancsoljon. Bocsánat. Keszthelyi Dorottya, parancsolja.
Köszönöm szépen. Ugye az együttműködő partnerek listája volt itt, ugyanúgy, ahogy a szerződések listája is rendelkezésre áll.
Kaltenecker Dániel.
Csak egy fél mondat, hogy én sem gondolom, hogy SMS-t kéne módosítani, mert azzal indirekten, vagy implicite elismernénk azt a helytelen álláspontot, amivel kapcsolatban nekem az álláspontom, hogy helytelen, mert akkor, hogy értem, hogy technikailag megoldaná, de nem kell megoldani, tehát nem, szerintem nem kell SMS, illetőleg hát minden jövőbeli, nem tudom, precedens teremtenénk, hogy minden jövőbeli vizsgálóbizottság is csak akkor tud működni, hogyha rendeletet módosítanánk, ami nyilvánvalóan nonsense. Úgyhogy igazából csak ennyit akartam mondani. Meg, igen, talán ennyit.
Jó, köszönöm szépen. Akkor a következő ülésre ezzel is készülnünk kell. Várom egyébként mindegyik bizottsági tag javaslatát. Holnapig, ugye a meghirdetés a következő ülésünknek, hogyha jövő hét csütörtökön lesz, akkor az hétfőn esedékes. Jó. Harmadik napirendnél vagyunk. Van egy határozati javaslatunk, amely a második dokumentum bekérőkör részeként az első mellékletben található dokumentum listát kéri be a Budapest Brand Nonprofit ZRT-től, ami a Budapest Brand Nonprofit ZRT-nél csoportos létszámleépítés vonatkozásában keletkezett teljes dokumentáció, beleértve a csoportos létszámleépítés döntését megalapozó dokumentációt is. Ez a határozati javaslat. Jó, van-e még hozzászólás? Akkor indítható a szavazás. Kilenc igennel elfogadta a bizottság a határozati javaslatot. Jó, ez egyebek következnek. Következő ülésen, ahogy a munkatervünk is szól, döntenünk kell majd arról is, hogy elfogadunk egy olyan határozatot, amely a vizsgálóbizottság mandátumának hosszabbítását kéri a fővárosi közgyűléstől. Úgyhogy ezt én mindenképpen be fogom terjeszteni. Az én javaslatom az lesz, hogy 2025. októberi rendes közgyűlésre kelljen elkészítenünk a jelentésünket. Látva az elmúlt két hét eseményeit, én azt gondolom, hogy ez teljesen logikus és teljesen fair meglátás. Ugyanis ugye elmúlt már két hét azóta, hogy megalakult a bizottság, és ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal részéről kaptunk már dokumentumokat, de a Budapest Brand részéről még nem kaptunk meg semmit. Úgyhogy, de ezt ugye jeleztük is, megbeszéltük is az alakuló ülésen, hogy ez valószínűleg, hogy így lesz, mert hiszen emlékezzünk vissza, a bizottság létrehozása csak a Budapest Brand vizsgálatára volt javasolva, és akkor utána ugye két módosító javaslattal kiterjesztették ezt egyrészt a jogelődök vizsgálatára, másrészt pedig a reklámszerződések vizsgálatára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy teljesen korrekt kérés lesz részünkről, és a fővárosi közgyűlés ezt támogatni fogja. A második pont, amit itt felírtam magamnak az egyebekben, az pont az, amiről már beszéltünk, hogy szintén akkor dönteni fogunk egy ilyen tulajdonosi. Kérjük a tulajdonost, hogy akkor fogadjon el egy olyan határozatot, hogy nekünk igenis legyen jogunk tulajdonosként, vagy tulajdonos képviseletében eljárni a Budapest Brand-el kapcsolatban. És még egy harmadik bejelenteni valón van, hogy döntésünknek megfelelően írtam a főpolgármesternek szakértői keret igénylésére. Ugye az SMS úgy rendelkezik, hogy kaphatunk, tehát nem jár, hanem kaphatunk. A főpolgármester válaszlevelében azt írta, hogy költségvetési előirányzat nincs eseti bizottság szakértői keretre, és mivel mi nem jelöltünk meg egy konkrét esetet, és egy konkrét szakértőt, akit szeretnénk alkalmazni, ezért nem tud számunkra biztosítani szakértői keretet, már azért sem, mert hogy a bizottság tagja is jelentős összegű megbízási díjban részesülnek, valamint javasolta, hogy az SMS 86. paragrafusa szerinti frakció keret terhére elégítsük ki a szakértői igényeinket. Pap Tibor, parancsolj!
Bocsánat, csak szeretném jelezni így a pontosítás kedvéért, hogy én magam semmilyen díjazásban nem részesülök jelen bizottsági tagságom kapcsán. Illetve ezen kívül csak azért, hogy, tehát, hogy na. A másik része pedig az, hogy azért a korrektség kedvéért jelezzük azt is, hogy a Budapest Brand vezetése jelezte felénk, hogy jelenleg beszámoló készítési és tervkészítési időszakban vannak, és a jövő héttől tudnak aktívan iratgyűjtésbe kezdeni, tehát ezért, és egyébként amúgy sem tudnánk azért ilyen mennyiségű iratot egyszerre feldolgozni, tehát hogyha ütemesen érkezik, akkor azzal fogunk tudni dolgozni, tehát ez így kerek.
Igen, ezért is kértük azt, hogy folyamatosan küldjék meg az, amiük van, hogy mi is tudjunk haladni a munkánkkal. Barna Judit, Anna Mária.
Azzal a jegyzőkönyv kedvéért én is bemondanám a mikrofonba, hogy ebben a bizottságban a legtöbb ember már ül bizottságban. Azt hiszem talán egy képviselő, vagyis bizottsági tagtársunk nem, és a duplikálásért, vagy esetben a triplázásért semmilyen plusz forrás nem jár, és költség, úgyhogy nem teljesen értem az indoklást. Egy külsős bizottsági tag nem hiszem, hogy akkora teher a fővárosi önkormányzatnak.
Rendben, főpolgármester úr hagyott egy kiskaput nekünk, hogy nem jelöltünk meg konkrét célt. Amennyiben ilyen lesz, akkor én azt javaslom, hogy menjünk majd vissza, és egy konkrét feladat megbízásával kapcsolatban újra kérjük meg azt, ami szerintünk akár biztosítható is lenne számunkra. Köszönöm szépen. Van-e valakinek bármilyen más felvetése? Jó, ha nincs, akkor szeretném jelezni, hogy következő ülésünk, akkor előreláthatólag következő csütörtökön, március 13-án 9 órakor lesz. Köszönöm szépen, a napirend végére értünk, az ülésbe zárom.